sajnos, amit most látunk Európában, vízhiány, ami egész Európát érinti, ez sokkal inkább az éghajlatváltozásnak, valamint esetleg csak az időjárás változékonyságának az eredménye, de megmondom, hogy miért főleg az éghajlatváltozásnak. Vízgazdálkodási hibák is vannak, de azok inkább helyi problémákat okoznak. Az, hogy egész Európában most, szinte egész Európában a folyók nagyon alacsony vízállásúak, rekordokat döntenek, ez kettő dolognak az eredménye főleg. Az egyik az az, hogy jóval kevesebb csapadék esett, mint szokott, de a másik az az, hogy jóval melegebb van, mint szokott. És az miért számít? Hiszen ugyanannyi csapadék mellett sokkal kevesebb jut a folyókba, hogyha nagyon meleg van, hiszen a párolgás sokkal erősebb, hiszen a forró levegő az száraz, és az szinte zabálja föl, és szippantja ki a talajból is mindenhonnan a nedvességet. Emiatt csökken mindenhol a talaj nedvesség tartalma, és sokszor forróságban a leeső csapadék már szinte el se éri a talajt, vagy ha eléri, onnan nagyon gyorsan elpárolog, és nem tud bejutni a talajba, pláne a folyóvizekbe. Tehát összességében főleg az éghajlatváltozásról van szó, sajnos. Az, hogy most jóval kevesebb a csapadék, ez valószínűleg szintén az éghajlatváltozás eredménye, de azt tudni kell, hogy azért az időjárás az mindig változékony évről évre, tehát van egy természetes változékonyság, vannak jóval szárazabb évek, vannak jóval csapadékosabb évek. Az ember azt mondhatná, hogy reméljük, hogy most csak egy ilyen változékonyságból eredő extremitást vagy szélsőséget élünk meg, de sajnos azt látjuk, hogy most már egyre több éve folyik ugyanez a tendencia, és sajnos kutatások mutatják, hogy valószínűleg ezt a szárazodást annak köszönhetjük, hogy Európában az éghajlatváltozás eredményeképpen megváltoznak a légközési viszonyok, és egyre többet inkább egy anticiklon áramlás van, ami általában nem hoz csapadékot. Tehát sajnos itt főleg az éghajlatváltozás eredményét látjuk, bár ez az utóbbi, ez még csak elmélet, ez még nincsen igazolva.
Szakemberek beszélnek arról, hogy ez az idei, a hátralevő életünk leghűvösebb nyara, és ezt már jó néhány éve el lehet mondani, minden évben igaz ez az állítás, illetve beszélni kell csapadék és csapadék közötti különbségről is, mert mit jelent az, hogy lényegében sokkal kevesebb idő alatt záporok, zivatarok formájában zúdul le a csapadék, mondjuk egy délutáni 1-2 óra alatt, de nem esik 1-2 napig vagy egy hétig állandóan, ahogy történt ez bő 10 évvel ezelőtt is akár, de hogy már nagyon ilyet nem lehet látni.
Pontosan, sajnos ez is az éghajlatváltozás miatt van, hiszen a melegebb levegő az több párát tud tartalmazni, viszont a melegebb levegő jobban is kiszárítja, hogy az előbb mondtam, a talajokat, és kiszárít mindent, és a levegő páratartalmát is amúgy csökkenti, ha nincs honnan kiszednie. Ennek eredményeképpen sokkal több a szélsőség, és bizony azt látjuk a mi régiónkban, hogy ez úgy csapódik le, hogy 2020-as évekig Magyarországon például nagyjából állandó volt csapadék, tehát hosszú távon nem látunk lényeges eltérést a csapadék tendenciákba, de azt láttuk, hogy ugyanaz a csapadék kevesebb napon több zúdul le. Tehát amikor esik, akkor zuhog. Tehát mindenképpen azt amúgy is látjuk, hogy a csapadék sokkal szélsőségesebb módon érkezik, különösen a nyári időszakokban, de egyre inkább látunk télen is villámlásra járó viharokat is, tehát özönvízszerűen érkezik a csapadék, amikor érkezik, és sajnos ez ugye nagyon nehéz, hiszen az egész kultúránk úgy van beállva, a mezőgazdaságunk úgy van beállva, a lassú, áztató esőkhöz van szokva, nem pedig ahhoz, amivé válik a csapadék érkezése.
Milyen változást jelent az a mindennapi életünkre nézve, akár mezőgazdaság, de nyilván nem csak, hogy megváltozik a csapadék formája, vagy érkezési jellemzői, mert hogy ugye azt látjuk, hogy mezőgazdaságon túl az energiaellátásban is igencsak komoly szerepe van a víznek, a folyóvíznek. Gondoljunk csak arra, hogy ugye a paksi atomerőművet le kellett állítani, illetve a romániai csernavódai atomerőműnél is lényegében egy sziklát robbantottak fel, hogy legyen elég víz az atomerőmű hűtésére. Mindez hova vezet, ez az állapot, és hogyan lehet erre felhívni az emberek figyelmét, mert most arra gondolok, hogyha egy pár nap múlva lehűl az idő, megjelenik egy bizonyos fokú csapadék, akkor nagyon sokan mondhatják azt, hogy hát kérem szépen, ennyi volt, nincs itt semmi látnivaló, most aztán minden rendeződik, csak hogy nem.
Pontosan erről van szó. Sajnos azt látjuk, most igazán megérezzük, hogy az éghajlatváltozás már most a húsunkba vágó gazdaságunk alapjait veszélyezteti. Ahogy elmondta, az energiatermelésünk térdre van kényszerítve. Nagyon sok iparágunk van, ami nagyon vízigényes. Azok is meg lettek kérve, hogy kevesebb vizet fogyasszanak. Ugye az energiaszektor mezőgazdaságon keresztül nagyon sok terület, az ember mindennapi kényelme is most sérül, mert ezzel kell spórolni, azzal kell spórolni, nem tudjuk úgy locsolni a gyepet, és így tovább. tovább. De hát nyilván ezek nem olyan fontosak. A fontos az, hogy akkor fogjuk ezt meglátni, amikor azért néhány nap termelésből való kiesés, az már fáj a GDP-nek, az már egy cég termelésének is fáj, hogyha több napig nem tud termelni. Sajnos én attól félek, hogy itt az élelmiszerárakon fogjuk megérezni nem sokára ezt a szörnyen száraz nyarat, hiszen ugye halljuk a gazdáktól, hogy például Európában csak a júniusi hőséghullám 8 millió tonna búzatermés kiesését jelentette. Tudjuk a gazdáktól, hogy Magyarországon is sajnos, meg gondolom Erdélyben is, bár Erdélyben, ha jól hallottam, nincs akkora szárazság. Minden esetre akkor is látjuk, hogy a kukoricahozamok is csökkennek, egyre több helyen megy tönkre a termés, és ennek azért előbb-utóbb meglátszik majd sajnos az ára, akár a hús árában, a tejtermékek árában, vagy más élelmiszertermékek árában. Akár a gazdasági teljesítményünkben is meg fog látszani, de nem biztos, hogy össze fogjuk kapcsolni. Ez a probléma. Én azt remélném, hogy a miniszterelnök úr, amikor beszél például a Paksról, meg ezzel a szörnyű vízhelyzetről, legalább megemlíti az éghajlatváltozást, hogy minden egyes állampolgár tisztában legyen azzal, hogy itt azért ez a főrudas, és amennyiben nem teszünk sürgősen az éghajlatváltozás megállításáról, akkor ezek a problémák csak folytatódni fognak. Részben van, amire föl lehet készülni, van, amit meg lehet oldani, de vannak dolgok, amit nem lehet. Ha víz elfogy, akkor a víz elfogyott. Azt nem tudunk vásárolni, nem tudunk gyártani, az egy olyan dolog, hogy meg kell érteni, hogy nem nyújtózkodhatunk tovább, mint a takarunkért, és sajnos most bizony olyan készletekhez nyúlunk, akár karszvízkészletekhez, akár színalti olyan vízkészletekhez, amik szintén kimerülhetnek.
Ami Erdélyt illeti, itt is bizonyos területeken vízhiány van, olyan területeken is van vízhiány, ahol lényegében egy pár évvel, évtizeddel ezelőtt ez elképzelhetetlen volt, gondolok a Csíki-medencére, vagy gondolok Kovászna megyére. Mennyire tudnak az emberek lemondani a kényelemről, mennyire tudunk takarékosak lenni, mennyire tudjuk megőrizni a vizet, vagy mennyire szorul ez háttérbe akkor, amikor teszem azt a medencéket kell feltöltsük, vagy a gyepünket kell megöntözzük, ahogy ön is fogalmazott, és hogyan tud a takarékosságban, a megfelelő vízgazdálkodásban, az odafigyelésben tenni a politikum, tehát hogyan tud itt a politikum beavatkozni államot érintő döntések és magánembereket érintő döntések szintjén?
Igen, ez nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy nem lehet túl sokat arra bazírozni, hogy majd az emberek nagyon rendesek lesznek, és majd rendesen viselkednek. Tudjuk, hogy a népességnek csak egy kis része hajlandó erre, egy kis része az, még ennek is egy kisebb része, aki ezt hosszabb távon meg tudja csinálni, vagy van energiája, ideje, hogy erre figyeljen. Tehát nem jó, ha áldozatokra építünk. Azt gondolom, hogy itt sajnos bizony kemény intézkedéseket vagy tilalmakat, de inkább kemény szakpolitikákat kell bevezetni. Én azt gondolom, hogy például a gyeplocsolással kapcsolatos vízfogyasztás az legyen úgy árazva, persze nehéz ezt megmondani, de azért vannak erre megoldások, hogy az legyen úgy árazva, hogy attól különösen ilyen időszakban, hogy az emberek maguktól mondják azt, hogy na jó, akkor inkább jó nekem a kicsit sárgább gyep. Vagy igazán hagyjunk föl a gyepekkel, hiszen nincs értelme ökológiai semmilyen szempontból ezeknek a tökéletesen manikűrözött 2,5 milliméteres, vagy nem tudom mennyi gyepeknek. Tartsunk helyette inkább egy angol kertet, ami egy divers sokféle növényből van, és ugye sok fával árnyékoljuk le, amikor sokkal kevésbé száradnak ki a gyepek. Az úszómedencék, hát ugyanez helyzet, én azt gondolom, hogy az ilyen luxusfogyasztásokat csak árral lehet, árazással lehet igazából rávenni, meg hát tiltással csak akkor azt figyelni kell, vagy pedig ilyenkor a társadalomnak az ön szelekciója kell, hogy érvényesüljön, hogy azokra a többiek fognak rászólni, figyelj, én remondok a mosásról, meg nem tudom, a kevesebbet zuhanyzok, akkor ne törzs már te légy szíves a medencédet tele, vagy ne azt törzd utól. Tehát azt gondolom, hogy itt ösztönzőkkel és rosszabb esetben szabályozásokhoz kell nyúlni. Nem lehet arra építeni, hogy az emberek önként és dalolva áldozatokat vállalnak hosszú időn keresztül, és nem is jó ez a megoldás.